Én is gratulálok azoknak, akik könyvajándékot kaptak, és igazán bátor cselekedet nem csak utána nézni ezeknek a dolgoknak, hanem jelentkezni és mondani azt, hogy igen, rátaláltam erre. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök annak, hogy az Európai Unióba való belépésünknek az első napján nem hagyták ki azt a lehetőséget, hogy tovább foglalkozzunk a Bibliával. Amikor szerveztük még úgy december-január környékén ezt a Szabad Egyetemet, akkor május 1-jével kapcsolatosan nagy kérdőjeleket tettünk fel a naptárunkba, és azt kérdeztük, hogy megtartsuk-e az előadást. Aztán arra következtetésre jutottunk, hogy Európai Unió ide-oda, a Biblia fontosabb, és azt mondtuk, hogy ha a terem szabad, jövünk, megtartjuk. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Krónika első könyvét nézzük meg ma, és szeretném végigvezetni önöket azokon a részleteken, kérdéseken, főleg a teológia, kortörténet és hasonló kérdéseken, amelyek ezzel a könyvvel kapcsolatosak. Ugyanakkor szeretném, hogyha egy konkrét esettanulmányt néznénk meg a legvégén, hogy egyáltalán ebben az egyébként nagyon nehéz könyvben hogyan lehet egy kis evangéliumot, egy kis olyan történetet találni, amitől az embernek a szíve felderül, és azt mondja, soha az életemben nem fogom kihagyni a Krónika könyvét a Biblia olvasásából. Hát én azt gondolom, hogy erre a feladatra vállalkozom most, amikor ezt az előadást megtartom. Egy rövid bevezetést hadd mondjak a Krónika könyvéhez. Akkor, amikor a krónikás megírja a Krónika könyvét, akkor nem két könyvet ír, hanem összesen egy könyvet, és ez a Krónika könyve. Ez a Héber Kánon könyvek utolsó, azaz a Ketubim csoportjának végén foglal helyet. Ez az iratok csoportjába tartozik. Tudják, hogy az Ószövetség három nagy kategóriára osztható, van a törvény, vannak a proféták írásai, és vannak az iratok, amik egy kicsit olyan kiegészítő írások az előbbi kettőhöz. A könyvnek, tehát a Krónika könyvének, főleg itt a második könyv végére utalva, mondom azt, hogy az utolsó, a befejező versei csak nem azonosak az Esdrás könyvének az első verseivel, amiből arra következtethetünk, hogy a könyv az egyfajta gondolati, nyelvi és egyéb hasonlósága alapján egy egységet alkothatott Esdrás és Nehémiás könyvével. Nem sokára megnézzük ezt a két könyvet is, és akkor látni fogjuk az összefüggést a Krónika és Esdrás-Nehémiás könyvével. A címe héberül így hangzik, hogy Dibré Hayyamim, azaz a lehetséges fordítása a napok, vagy az évek eseményei, vagy krónikái. Azok a Biblia fordítók, akik a Bibliát, főleg nyilván itt az Ószövetségről van szó, tehát a héber, az arám szöveget, annak idején görögre fordították, a Septuaginta fordítást hozták így létre, a kihagyott dolgok elnevezést adták ennek a könyvnek. Tehát azok a könyvek kerülnek így a Héber Kánon utolsó könyvébe, amiről azt mondták a fordítók, hogy ezek valahogy hiányoztak, valahogy kihagyták ezeket a dolgokat, elfelejtették így kronológikus sorrendbe sorolni, tessék, mi oda tesszük, itt van, és ezt is lehet használni. Úgy gondolom, hogy ez bizonyos értelemben, a bevezetőben elmondottakkal megfelelően a Sámuel és a Királyok könyvének a kiegészítéseként kezelendő, ám de meg fogjuk azt látni, hogy sokkal nagyobb időperiódust ölel fel ez a könyv, mint csak a Sámuel és a Királyok könyve, hiszen sokkal korábbról indul, és hosszabb ideig húzódik el. Jeromos, aki Krisztus előtt 347 és 420 között a latin Vulgata fordító, illetve Biblia fordítást adta és tette közkincsé. Nagyon érdekes egyébként, hogy Jeromosnak van egy szobra Betlehembe, a betlehemi templomnak az udvarán, ott töltött el egy jelentős időt a Biblia fordításával, és ő adta latin nyelven az emberek kezébe a Szentírást. Ő azt mondta, hogy a legmegfelelőbb cím a Krónika könyvének az lenne az egész szent történelem krónikája. Luther Márton, amikor olvasta a Vulgatát, nyilván azzal kapcsolatosan is tette, hogy a német fordításhoz felhasználja azokat a fordulatokat, amiket Jeromos használt, átvette ezt a javaslatot, és a német kiadásba beépítette, és természetesen mások is követik Luther Mártonnak a példáját. A krónikákat először a Septuaginta fordítói osztották két teljes könyvre. Addig egy könyvként jelenik meg, addig nem találjuk ezt a két könyves felosztást. Mi itt a Szabad Egyetem kapcsán két külön fejezetben tárgyaljuk az első és a második könyvet. Nézzük, hogy mit tudunk a szerzőjéről és a keletkezésének idejéről. Az ősi zsidó hagyomány szerint Esdrás írta a krónikák, az Esdrás és a Nehémiás könyvét. Tehát azt, amiről az előbb beszéltem, hogy egy egységet alkotott, azt mondják, hogy Esdrás a pap írta. Hogyha egy bevezetést nézünk majd meg az Esdrás könyvéhez, ahol majd meg fogjuk tekinteni, és természetesen a kollégám el fogja azt mondani, és majd ezt írásban is ki fogjuk adni, az irodalmi forma és szerzőség oldalon, illetve azon a részen, majd ő vissza fog utalni arra, hogy melyek azok az elemek, amelyek az Esdrás-Nehémiás könyvéből ide hozhatók, de nem állíthatjuk teljes bizonyossággal, hogy Esdrás volt az író. Az a nézet kezd erősödni, mely szerint a krónikák a Krisztus előtt 5. század második felében keletkezett, tehát valószínű, hogy Esdrás idejében. Én úgy gondolom, hogy itt le kell szögezni egy nagyon fontos tételt. Nagyon sokszor egy könyvnek a hiteléről akkor szeretünk úgy nyilatkozni, hogyha biztosak vagyunk a szerzőnek a nevében. Azonban ez nem feltétlenül szükséges a Bibliának a legtöbb könyvénél, hiszen valamennyien Biblia kutató emberek a szerzőség helyett, illetve a szerző neve helyett egyenesen behelyettesítjük a Szentléleknek a nevét, és azt mondjuk, hogy függetlenül attól, hogy melyik emberi eszköz írta le és mártotta a pennáját a tintába, az Isten az, aki üzen ezeken a könyveken keresztül. Amúgy a krónikást nagyon nehéz megnevezni, hiszen egy tudós embernek kellett lenni ahhoz, hogy abban az időben a rendelkezésére álló forrásokból összegyűjtse ezt a mérhetetlen nagy anyagot. A krónikák könyve, tehát az első és a második könyv egy olyan horderejű áttekintése a szent irodalomnak, hogy ehhez nem csak teológiai, hanem történeti, sőt történetírói képzettségre volt szükség. Esdrásról feltételezzük, hogy neki legalábbis a papi, a teológiai képzettség rendelkezésére állt, nem tudunk semmit a történetírói képzettségéről. Nézzük a keletkezési időt. A keletkezésének az idejére abból következtethetünk, hogy az író nagy egységekben látja át az Izrael történelmét. Főleg Júda történetére helyezi a hangsúlyt. Én úgy gondolom, hogy amikor az íródás idejét kell nézni, ez egy kicsit olyan, mint a templom építésnek az ideje. Tudjuk azt egészen bizonyosan, hogy például Izraelben templomot építeni vagy restaurálni csak békeidőben lehet, amikor úgynevezett szélcsend van, amikor nem fenyeget a háború, akkor lehet igazán nyugodtan nekiállni és építeni valamit. A tudós emberek pontosan így gondolkoztak a tudományról, és azt mondták, hogy akkor lehet nyugodtan kutatni, akkor lehet nyugodtan anyagokat összegyűjteni, amikor békesség van. Gondolják csak el, hogy nem CD-romokban vitték a könyvtárnyi anyagokat, hanem tekercsekben tárolták a legtöbb írást, és bizony ezeknek a szállítása nem csak nehéz, hanem kockázatos is volt. Nem volt szabad megmozgatni háborús időben ezeket, vagy ha valaki megmozgatta, azt rejtek helyre kellett vinni, és ott nem volt lehetőség ezeknek a kutatására. Tehát egy szélcsend, egyfajta békeidő az, amikor ez a könyv megíródik, megszületik. Lépten nyomon kitűnik az író előszeretete a templom, a kultusz, a léviták, kultuszi zene iránt, ami arra mutat, hogy ez a fogság utáni kialakult gyülekezeti élet tanúsága. Én szeretném, hogyha azt néznénk, hogy a jeruzsálemi gyülekezet, vagy a lévitai papság, a történeti írás nagy egyéniségei itt megjelennek ebben a könyvben, úgy jeleníti meg az író, mint aki rajtuk keresztül valamilyen üzenetet át akar adni. A történelem könyveknek úgy gondolom mai napig is van egy nagyon érdekes buktatója. Ez a buktató az, hogy az ember elkezd egyébként az évszámokra figyelni, az évszámokhoz hozzárendeli a történéseket, a történésekhez néhány esetben hozzárendel egy-egy nevet. Ezek mindenképpen egy-egy csapdát jelentenek az olvasó számára, mert miközben megtanuljuk az évszámot, megtanuljuk az eseményt, megtanuljuk a hozzárendelt nevet, elfelejtjük, hogy mi volt annak az eseménynek a tanítása. A krónikás viszont pontosan ezt a csapdát akarja elkerültetni mi velünk. Ezért nézzük a tartalmát és az anyagának a beosztását. A krónikák könyve történeti könyv. Anyagát négy fő részre lehet felosztani. Az első fő rész Ádámmal kezdődik. Ez azért fontos, mert ez egyértelműen jelzi a krónika könyvének a kezdetét, illetve hogy honnan meríti azt a mérhetetlen anyagot, amit felhasznál az íráshoz. Az 1-től 9-dik terjedő fejezetben Ádámtól elkezd egy hosszú nemzetség táblázatot felsorolni. Na ez az a rész, amikor az ember kinyitja ide a Bibliáját, elkezdi olvasni a neveket, hogy körülbelül a 12. 13. névtől teljesen ismeretlenül hangzanak a nevek. Olyanok, hogy az ember majdnem úgy érzi, hogy csomót köt a nyelvére, hogyha kimeri mondani ezeket a neveket. Nem ismerősek, nem használjuk, nem adjuk ezeket a neveket ma a gyerekeinknek. Megszoktuk azt, hogy az Ádámot adjuk, az Évát adjuk, adjuk a Dávidot, adjuk a különböző más nagyon ismert bibliai neveket, de az a néhány száz név, ami fel van itt sorolva ebben a 9 fejezetben, az ma kihalt a magyar használatból, névhasználatból, és nagyon keveset lehet megtalálni. Az ember automatikusan arra érez kísértést, miután már a nyelve úgy kezd görcsbe rándulni a nevek kiejtése kapcsán, hogy lapozni kell. Nyugodtan még egyet, még egyet, még egyet, előkezdünk a 9. fejezet végéig, és onnan kezdődik a történet, na most már egy kicsit felszabadultunk, lehet olvasni tovább. Azonban abban az esettanulmányban, amit javasoltam, meg fogjuk nézni, hogy bizony, miközben az ember lapoz, aközben nagyon fontos elemeket figyelmen kívül hagy. A második fő rész a Saul halálának elbeszélésével kezdődik, és az első könyv végéig Dávid történetét mondja el. Tehát így végződik a krónikák első könyve, Ádámtól egészen a Dávid történetének a végéig. A harmadik nagy anyag, nyilván ez már a második könyv első fejezetétől kezdődik, Salamon uralkodásáról beszél, majd pedig az utolsó főrész Júda királyainak történetét beszéli el egészen a babiloni fogságig. Ez egy nagyon fontos kép, hiszen odáig akarja elvezetni az író az olvasót, hogy végignézve a teremtéstől egészen a fogságig a történelmet, de itt nem csak a történeti tényszerűségeket tárja fel, hanem feltárja azt, hogy melyek voltak a buktatói az emberiségnek, hogy ezekbe a gödrökbe belekerültek. Ami az igényét, az írás igényét, az anyagát tekintve, úgy gondolom, hogy Biblia legátfogóbb történeti könyvével állunk szembe, amikor a Krónika első és a második könyvéről beszélünk. A Krónikák könyveiben Izrael történelmének középpontját a templom, a kultusz, a papságrendje és a kevésbé magasrangú emberek története képezi. Miért mondja el a kevésbé magasrangú emberek történetét? Azért, mert a krónikás azt akarja üzenni számunkra, hogy nem csak a nagy emberek számítanak az Istennél. Istennél nincs ilyen, hogy ha király, akkor rendben van, hogyha már egy alacsonyabb rangú, akkor elég, hogyha a nevét tudjuk, és nem érdekel, hogy mi fűződik a nevéhez. Éppen ezt fogjuk látni, hogy egy szinte senki, akiről nem tudunk többet néhány mondatnál, gyakorlatilag a Bibliában egy olyan 3 centis részen olvasunk róla, és mégis feltárja a krónikás, hogy ez az ember ahogyan viselkedett, a magatartása révén tanít bennünket, és segít eligazodni ebben a mi életünkben is. Ebben a Dávidot megelőző történelmi időszak, Izrael királyságának kora a két királyság kettéválása után a kultusz mindenfajta korábbi formája, valamint a templomival párhuzamos kultuszi formák nem látszanak túlságosan fontosaknak, és ezért aztán mellőzhetően. Tehát utána szép lassan félreteszi, és egyfajta vonalvezetést akar bemutatni, bizonyos kérdésekre válaszol. A kérdéseket úgy néz ki, és nyilván a végén szeretném ezt megmutatni, hogy voltak a fogságba jutott embereknek olyan kérdései, amikre választ kerestek, és nem csak a profétáktól vártak választ, hanem várták a történelemtől, az Istentől a választ, így a régmúlt időre visszavetítve. Nézzük a Krónikák könyveinek a gondolatvilágát. Azt látjuk, hogy a történeti könyvekben a teológiai beállítottság hermeneutikai kulcsként szolgált azoknak a hivatkozott eseményeknek a magyarázatához, amelyeket bizonyos szövegek, bizonyos történelem teológia tekintetében bizonyító erejtételeknek tartottak. Tehát a krónikás csak azokat írja le, amelyeket értként, aduként lehetett használni egy esetleges vitában. A Krónikák könyveinek tekintetében azt kell hangsúlyoznunk, hogy elsődleges a teológiai tézis, és csak ezt követik az események, amelyeket gyakran erőszakosan szabnak rá. Miről beszél itt a krónikás? Azt mondja, hogy van egy teológiai elv, van egy teológiai tanítás, ezt elmondom, aztán hozzárendelek egy történetet. És néha az az embernek az érzése, összehasonlítva a Királyok könyvével, hogy a Királyok könyvében megjelent esemény, az nem ugyan ahhoz a dátumhoz van rendelve a Királyok könyvében, mint a Krónikák könyvében. És az a kérdésünk, hogy most becsapnak bennünket? Átvernek bennünket, hogy kicserélik a dátumokat? Nem, hanem arról van szó, hogy a krónikás az, aki összegyűjti ezeket a tényeket, és ezeket bizonyító érvként használja fel az adott helyzetekben. Történet szemléletéről néhány szót. Ahogy a könyvben előadott történelmi anyagot megvizsgáljuk, azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen nem az emberiség, vagy Izrael történetének eseményeit akarja elbeszélni. Tehát nem akar abban a helyzetbe kerülni, hogy azt mondja, eddig soha senki nem írta le az emberiség történelmét, most itt vagyok én, bemutatom és mindenkit kenterbe vágok. Szó sincs erről, hanem itt főleg Dávidnak, Salamonnak és Júda királyainak a történetét mondja el. Direkt figyel arra, hogy ebben a helyzetben ezek azok, amelyek úgy kicsúsosodjanak ebből a könyvből. Csak akkor tesz említést az északi ország részről, hogyha a déli története ezt elkerülhetetlenné teszi. Tehát, hogyha segíti a déli országrész történetének az elmondásában azt, ami az északon történt, elmondja, ha nem, hallgat róla. De még Júda történetének elbeszélésében sem az események részletezésére törekszik, hanem az események külső történések mozaikja mögött a nagy egység képét az Úr üdvre vezető akaratát keresi. Ez nem csak történeti könyv, nem csak egy olyan krónika, hogy mikor mi történt, hanem azt akarja megmutatni, hogy Isten mikor mit tett az ember üdvösségéért. A szerzőnek természetesen, mint minden szerzőnek az egyéniségét bele kell adni a műbe, amit alkot. Ezért bárcsak ismerhetnénk, hogy ki ennek a műnek az alkotója, bárcsak látnánk egy jellemrajzot róla, mert sokkal többet tudnánk akkor a könyv üzenetéről is. Mivel nem ismerjük őt, nem tudom ma bemutatni, hogy ő az, nem tudunk kezet fogni vele, ezért csak belevetítjük ezeket a jellem tulajdonságokat, és nyilván az ő szemléletének fő vonásait. Melyek ezek? A könyv olvasása révén teljes mértékben kiderül az, az egyik ilyen vonás az, hogy az Úr mind a 12 törzset, Izrael egész népét már a teremtéstől fogva kiválasztotta, hogy az ő népe legyen. Ez az első nagy tétel, amit az író bizonyítani kíván a könyv során, hogy Isten elhívott egy népet, akit ő külön figyelemmel vigyáz. A második ilyen tény, hogy az emberi bűn miatt azonban csak Dávid háza, Júda országa és Jeruzsálem maradt meg az Úr kiválasztó kegyelmében. Tehát leszűkíti a 12 törzsnek az elhívását, és azt mondja, hogy a 12 törzsből már csak a Júda törzséből származó Dávid és az ő leszármazottai azok, akik tovább vihetik ezt a vonalat. Ezek volt nagyon fontos az a kérdés, amit feltettek az elmúlt előadáson, hogy honnan tudjuk azt, hogy Dávidnak és Jézus Krisztusnak, a Messiásnak egy közös gyökere van, aki nem más, mint Isai. Pontosan ez a lényeg, hogy ezen a vonalon, ezen a júdai vonalon megy tovább a dolog. Ezért mondhatjuk azt, hogy Jézus egyszerre a júdabeli oroszlán, és ő az Istennek báránya, aki elveszi a világ bűneit. Két szélsőséges eset, az alfa és az omega. Csak innen lehet igazán látni a dolgokat. Aztán azt látjuk, hogy Jeroboám lázadásával az északi tisztős kiszakította magát az Úr uralma alól, tehát ő nem úgy fogja fel, hogy ők alapítottak egy külön országot, hanem azt mondták, hogy ezek az emberek, ezek a törzsek lemondtak az Úr teokráciájáról, és ők külön királyságot alapítottak maguknak, gonosz királyok alatt éltek, és hűtlenek lettek az Úr igaz tiszteletéhez. Tehát őket nem földrajzilag és politikailag választja el az elhívott néptől, a választott néptől, hanem egyszerűen az Isten tisztelet gyakorlása tekintetében. Ezért igazi teokrácia van Júdában, és nincs igazi királyság Izraelben. Dávid háza az egyetlen törvényes királyi ház, és nem lehet más királyt elhívni Izrael más részeiből. A jeruzsálemi templom az igazi kultusz székhelye, ezért sem Samáriában, sem másik Sikhemben vagy másik városban nem lehet hivatalosan ezt a fajta kultuszt megjeleníteni. Szóval gondoljuk végig, hogy mennyire központosodik és mennyire leszűkül Júdára ez a fajta szemlélet, amit végül is a krónikás nagyon szépen hoz ebben a könyvben. Tovább folytatva azt mondja, hogy az Úr hatalma és kegyelme Izrael fölött a földi történetében mutatkozik meg. A nép története nem egyéb, mint az Úr válasza, a választott nép hűségére vagy hűtlenségére. Tehát ami történik, ha jó történik, akkor az azért történik, mert Izrael népe hűséges volt. Ha valami rossz történik, azért történt, mert hűtlenek voltak. Amikor a nép keresi az Urat, vagyis bízik benne, követi törvényét, tiszteli és engedelmeskedik parancsainak, akkor gyarapodik, akkor békességben él. Háborúig győzelmesen fejezi be, mert az Úr maga harcol a népért és a néppel együtt. Ha azonban önmagában, földi erejében, szövetségesekben bízik, idegen isteneket imád, ezzel megtöri a szövetséget. Hűtlen lesz az Úrhoz, és akkor az Úr büntetéséből nyomorúság következik rá. Vereséget szenved, utoléri a katasztrófa. Ez tűnik ki ebből a könyvből? Természetesen hozzá kell tenni azt, hogy van egyfajta istenkép, ami itt meghúzódik a dolgok mögött. A Biblia alapján nem mondjuk azt, hogy az Isten egyrészt szereti az embert, másrészt pedig bünteti az embert. A Biblia egészéből számunkra az derül ki, hogy az Isten szereti az embert, elmondja azt, hogy választási lehetősége van, elmondja azt, hogy ha hozzá hűséges az ember, akkor célba érkezik, és van örök élet, a másik oldalon pedig elmondja, hogy ha nem követi őt, akkor annak az élet, vagy életútnak a célja, illetve a végállomása, egyfajta pusztulás. Ez nem büntetés, hanem ez egy következmény. És ezt kell nagyon jól látni akkor, amikor a Biblia történelmi könyveit olvassuk. Egy végkövetkeztetése ennek a könyvnek a történeti és az áttekintő szellemiségnek az, mert az Úr igazságos és megfizet. A jónak jól, a gonosznak rosszul megy dolga. És ki még saját életében elveszi jóságáért az áldást, gonoszságáért a büntetést. Ez derül ki a krónikák könyvéből, hogy bizony, aki jót cselekszik, az áldást tapasztal még az életében, nem csak a gyermekei, nem csak a leszármazottai. De az, aki gonoszul cselekszik, még hogyha Isten egy bizonyos kegyelmet is gyakorol felé, akkor is el fogja venni azt a fajta következményt, ami a döntésének a következménye. Mi a helyzet a történeti hitelességével ennek a könyvnek, forrásaival és a rangjával? Az író azzal a szándékkal írta meg ezt a könyvet, hogy a fogságból visszatért népet a történelem eseményei által hitre nevelje és tanítsa. Be akarja mutatni, hogy a teokrácia hogyan valósult meg a történelem során. Ez egy fontos dolog. A teokrácia nem más, mint mikor egy nemzet elfogadja az Istent királyaként. Az Isten az, aki vezet. Ez több, mint demokrácia. Mert ez egy szeretet alapú vezetés, ami csak azokban az államokban nyilvánult meg, ahol az Isten szerinti király uralkodott, mert a király az Isten szolgája volt. Bemutatja azt is, hogy hogyan jött létre a jeruzsálemi gyülekezet, hogyan lehet ezt igazán igaz hitűnek vallani, és bemutatja azt is, hogy a léviták gyakorlatilag a dávidi vonalat viszik tovább a szolgálatukban. Miért fontos ez? Azért, mert a fogság után helyre kell állítani nem csak az országot, hanem az Isten tiszteletet is. És ilyenkor, mint mindenhol, vannak önjelölt papok, vannak önjelölt főpapok, vannak önjelölt énekesek, vannak önjelölt zsoltárírók, önjelölt költők, önjelölt történelemírók. És itt kell biztosítani azt, hogy ha megnézzük visszamenőleg a vonalat, amit eddig Isten képviselt, csak ez a vonal mehet tovább, ezért ki lehet zárni a szélsőséges eseteket. A krónikás hihetetlen nagy munkát visz véghez itt. Már is választ kaptunk így a történeti hitelesség problémájára is, mert azt látjuk, hogy ha nincs ez a vonalvezetés, akkor egyfajta tétova iránykeresés van egész Izraelben. Ezért ennek a könyvnek nagyon fontos helye van a fogság utáni korban. A forrásokról. Úgy gondolom, hogy nem kétséges az, hogy a Krónikák könyve használja a Bibliának korábban megírt könyveit, így használja a Pentateukusz, a Sámuel könyvei, a Királyok könyvei, sőt, egész, a Genezistől egészen a Királyokig terjedő nagy deuteronómiai műnek az alapjait felhasználja a történet írásban. Több művet is idéz a Krónika könyve, de ezen kívül vannak más a Bibliában nem szereplő művek. Olyan források, amelyek a királyokról, korabeli építkezésekről, hadászati, földrajzi viszonyokról fennmaradt feljegyzéseket tartalmazhatnak. A Midrásnak bizonyos részeit tartalmazza ez a könyv, de egy dolgot tudni kell, hogy a könyv az akkor ismert irodalomnak gyakorlatilag a 95-99%-át használta. Ami igazán hitelessé teszi magát a történetíró. A gyülekezeti vonatkozású és építő részletei az újabb kutatások eredményei alapján értékesebbek lettek. Miért? Azért, mert egy ideig úgy tűnt, hogy jó, kérem szépen, ez az ókorra vonatkozik. Ez gyakorlatilag arra az időszakra vonatkozik, úgy Krisztus előtt a 7.-től a 3. századig, ott esetleg választ adhatott egy-két ember vívódásaira. Ma egyáltalán nem így látjuk. Ma úgy látjuk, hogy a Krónika könyve, amikor végigolvassuk, bizony egyfajta útmutatást ad a ma iránykereső embernek is. Például a béke és háború kérdésében, az egymás mellett élés kérdésében, történelmi eseményekben megnyilvánuló isteni ítélet kérdésében, a kegyelem kérdésében, hagyomány és reform, faji kérdés, gyülekezeti élet tisztasága, kultuszi szolgálat alapja, az ige és kultusz viszonya kérdésében. Ezek ma is a kereszténységen belül és kívül égető kérdések. Ha csak a háború és béke kérdését nézzük, azt gondolom, hogy bizony nagyon fontos visszatérni ezekhez a nagyon komoly forrásokhoz. Ezért hát jobban mondhatjuk. Krónika a hívő gyülekezet könyve a deuteronómiumi nagy történeti mű mellett az izraeli történetírás másik nem kevésbé értékes tanító, nevelő szellemű alkotása. Tehát nem egy olyan történelemkönyvet találunk itt, ahol adatok, adatok, nevek, nevek vannak, hanem itt egy tanító, nevelő művet fogunk a kezünkbe. Mi volt a szándéka az írónak, és melyek azok a témák, amelyek megjelennek a könyvben? A legégetőbb kérdés a múlttal való folytonosság volt. Ezek azok a kérdések, amelyeket a fogságból visszatért emberek egészen biztosan föltettek, és ezekre a kérdésekre szinte tudatosan, szinte tételesen a krónikás válaszol. Kérdés, még mindig törődik-e velünk az Isten? Érvényben vannak-e még a szövetségei? Most, hogy nincs már dávidi királyunk, és Perzsia uralkodik rajtunk, jelentenek-e számunkra valamit Isten Dávidnak tett ígéretei? Miután bekövetkezett a nagy ítélet, Dávid házának trónfosztása, nemzet, Jeruzsálem és a templom elpusztítása, valamint a babiloni fogság, ami egy katasztrófa volt. Mi a kapcsolatunk a régi Izraellel?
Mi elmentünk Babilonba. Ott éltünk 70 évig. Most visszatérünk. Egyáltalán nem vagyunk mi gyökértelenek? Hova tegyük magunkat? Mit csináljunk? Mi az irány? Erre a kérdésre kellett választ találni. Természetesen nem állíthatjuk azt, hogy csak egyedül a krónikás ad választ ezekre a kérdésekre. Azt kell állítanunk itt, hogy a proféták nyilván nagyon sokat tettek azért, hogy ezekre a kérdésekre a megfelelő válaszok érkezzenek. 8 választ szeretnék kivetíteni ezekre a kérdésekre. Az első. A múlttal való folytonosságot a jeruzsálemi templom jelképezi, ezért nagyon fontos kieszközölni Artaxerxes Longimanustól Krisztus előtt 457-ben a Jeruzsálem újjáépítése felől való szózatot vagy dekrétumot. Ez egy nagyon fontos tétel, mert a jeruzsálemi templom újjáépítése mutatja azt, hogy Isten még mindig kézben tartja a dolgokat. Úgy gondolom, hogy a szerző minden igyekezetével arra törekszik, hogy egy olyan nemzedéknek, amely sem önálló politikai státussal, sem dávidi királlyal nem rendelkezik, megmutassa és megmutathassa, hogy az Úr temploma és annak szolgálata. És itt figyeljünk, mert itt van nagy jelentősége az imádságos és énekes könyveknek. Ide tartozik a Zsoltárok könyvének az első megjelenése, amit közkézre bocsátottak azért, hogy az emberek énekelhessenek. Babilonban mit csináltak? A zenészek, akik hangszereken tudtak játszani, felakasztották a zeneszerszámokat a fűszfákra. Nem játszottak, szomorkodtak, és eljött annak ideje, hogy leemeljék ezeket a hangszereket, elkezdjenek játszani, elkezdjék újra feleleveníteni a zsoltárokat, énekelni azokat. Ezért a dávidi zsoltároknak az ereje újból felszínre kerül, és életben tartja az igaz Isten tiszteletet. Isten legfőbb ajándékai, melyeket a dávidi uralkodóházon keresztül adott Izraelnek, ezek azok az ajándékok, ez egyfajta örökség. Másodszorban ez az örökség értékes. Ennek értékét emeli ki a szerző, amikor a következőket hangsúlyozza. Azt mondja, ha Istentől nem jön egy elhívás, nincs értelme sem az egyéni, sem a nemzeti életnek. És nézzük meg ezeket az elhívásokat. Azt mondja, először is, Lévi törzsét hívta el, hogy szolgáljanak a szövetség ládája előtt. Kell templomi szolgálat, mondja az Isten. Második, Dávidot hívja el, hogy Izrael királya legyen. Visszamutat, és azt mondja, hogy van egy király, aki Isten szíve szerinti ember volt. Aztán elhívja Salamont, ezzel mutatva azt, hogy a békesség királya egy olyan környezetben meg tudja építeni azt a templomot, ami addig csak mobil sátor volt, egy mobil templom, egy mobil istentiszteleti hely, ami mozgatható volt, szétszerelhető és innen-oda vihető, ellopható volt. Ezt nem akarják többé ellophatóvá és mozdíthatóvá tenni? A negyedik ilyen hívás Jeruzsálem felé szól, hogy Jeruzsálem fővárosként, központként jelenjen meg. Ötödikként pedig a templomnak a kiválasztása, hogy olyan helyek legyenek, ahol Isten neve jelen van népe között. Ezek azok az elhívási kérdések, amelyek nagyon fontosak a fogság utáni nemzedék számára. Harmadik válasz. A templomon kívül a törvény és a proféták állnak Izrael szövetségi életének középpontjában, Dávid házának vezetésével. Tehát a rendszer az a következőképpen áll fel. Azt mondja, hogy van egy isteni elhívás, mert teokráciai alapon Isten vezet mindent. Ő megteremti a környezetet, aztán pedig felállítja a közigazgatási és a vallási rendszert. Azt mondja, hogy igenis kell egy lévita rendszer, kell egy papi rendszer, és ahhoz, hogy az Istennel állandó kapcsolatban legyen a nép, profétákra van szüksége. Ahhoz, hogy legyen alapja és tartása az embernek, egy törvénykezésre van szüksége, tehát gyakorlatilag a teokrácia parlamentáris alapjai újból megteremtődnek Izraelben. És végül azt mondja, hogy ehhez kell egy vezető, aki a Dávid vonalából származik. Önmagában sem a dávidi királyok, sem a templom nem biztosított Izrael számára biztonságot és áldást. Minden Izrael és a király törvényhez való hűségének függvénye volt. Tehát minden attól függött, hogy mennyire tartják magukat a vonalhoz. A krónikás leírásában minden hívő dávidi király
uralkodásának elsődleges jellemzője az volt, hogy igyekezett a törvényt betölteni. Azt a törvényt, amit azóta se szüntetett meg senki. Az a 10 parancsolat ez, ami ma is alapját képezi a modern demokráciáknak. A negyedik válasz. A krónikás még inkább kiemeli a törvény és a proféták iránti engedelmesség fontosságát, amikor az azonnali ítélet témáját hangsúlyozza. Itt azt gondolom, hogy végig tudjuk nézni azt a könyvből, hogy milyen érdekes, ahogyan a háborús vereség, vagy a háborúban való győzelem az Isten prófétáinak való engedelmességtől függ. Az ötödik dolog. A krónikás táplálni akarja a reményt Izraelben a megígért messiás Dávid fia kapcsán. Ha nem tudja bemutatni, hogy van valaki, aki eljövendő, ha nem tud kapcsolódni az ézsaiási proféciához, ahol azt olvassuk, hogy igen, egy gyermek születik, egy fiú adatik, akinek az uralom a vállán lesz, és az ő neve csodálatos, erős Isten, békesség fejedelme, és ő örökké való király, akkor az egész értelmetlen, akkor az egész rendszert nem érdemes fölállítani, mert a földi rendszer az csak akkor ér valamit, hogyha az előképe egyfajta mennyei rendszernek. És itt jönnek segítségéül a történetírónak a proféták, mint Aggeus, Zakariás és Malakiás. Úgy gondolom, hogy a krónikás is nagyon fair, tehát tiszta, igazságos. Nem úgy ábrázolja a királyokat, mint hibátlan embereket, hanem úgy ábrázolja, mint embereket. De kategóriákba sorolja őket. Vannak olyanok, akiknek az uralkodása segíti a nemzet fennállását, prosperálását, és vannak olyanok, akiké nem. Hatodsorban, krónikás történetének fő témája egész Izrael iránti törődése. Nagyon fontos azt látni, hogy a helyreállított egységet látja a krónikás célként. Itt a maradékban összpontosul mindez. Nem azt mondja, hogy csak a júdaiak maradnak meg, hanem azt mondja, hogy Izraelből is, Júdából is csak a maradék tartatik meg. Úgy gondolom, hogy ez teljesen egyértelmű a könyvből, amikor azt írja, hogy Izraelből, tehát az északi királyságból átvándoroltak bizonyos vallási okokból emberek Júdába, és ezek képeztek egyfajta izraeli vagy északi királysági maradékot. Hetedsorban. Vannak olyan beszédek, amelyeket nem találunk meg sem Sámuel, sem a királyok könyvében. Ezek a beszédek nagy horderejűek, mert ezt a vonalt erősítik. Nem történelmi jelentőségűek, hanem hitbeli jelentőségűek. A különböző hosszúságú 165 beszéd közül csak 95 szerepel Sámuel és királyok könyvének párhuzamos részeiben. És a nyolcadik válasz. A származás rendek, tehát a nemzetségtáblázatok a múlttal való folytonosságot is bemutatják. Ez a kapcsolódási pont. Innentől érthető igazán, hogy honnan származunk. A kérdésre, hogy törődik-e még velünk Isten, a krónikás válasza mindig is törődött. És erre a legjobb válasz a nemzetségtáblázatoknak a végigolvasása. De a végkövetkeztetése a krónikásnak az, Isten kegyelme és szeretete a helyreállított közösség iránt nem Dáviddal, nem a hódítással, még csak nem is a kivonulással, az Egyiptomból való kivonulással kezdődik, hanem a teremtéssel. Ez adja az alapot arra, hogy a krónikás bemutassa az Isten vezetését a történelem során. És most nézzünk egy esettanulmányt. A krónikás rejtett üzenetét. Krónika első könyve 4. fejezet 8. és 9. versét vetítettem ide ki. Csak azért, hogy érezzük azt, hogy hova ékelődik be ez a kis tanítás. Kóc pedig nemzé Hánubot, Hasóbébát és Ahár-Helház népét, aki Hárumnak fia vala. Úgy választottam ki, hogy azért ne akadjon bele a nyelvem itt, mert azért szégyen lenne ezt itt ilyen baktatva olvasni. Értjük ezt az első verset. Azt értjük, hogy valaki nemzet valakit, aztán még valakit, aztán ebből lett valakinek a háza népe, és ott pedig az valakinek a fia volt. És erre az ember azt mondja, hogy mit érdekel ez engem? Lapozzunk, aztán menjünk tovább, mert ezek a nevek nem mondanak semmit. De most, ha a Krónika könyvét kinyitjuk, az első fejezettől a 9. fejezetig csak neveket olvasunk, de olyan neveket, amiket még soha életünkben nem hallottunk. És erre jön a 8. vers után a 9. következőképpen. Jábes, pedig testvéreiről tiszteletre méltó vala, és azért nevező őt az ő anyja Jábesnek, mondván, mivel hogy fájdalommal szülém őt. Ez az első olyan név, amire a krónikás azt mondja, hogy Jábes, mintha csak látnám, leírja Jábes. Szerintem meg már egy picit. Ki volt ez a Jábes? Aha, nézzünk csak utána egy kicsit. Ó, hát ennek az anyja adta a nevet. Tudják, Izraelben nem az anyák, meg az apák adták a gyereknek a nevet, hanem a szomszédasszonyok. Mert a szomszédasszonyok figyelték azt, hogy hogy játszanak a gyerekek, és ahogyan játszottak, vagy ahogyan viselkedtek, úgy adtak nevet a különböző gyerekeknek. Ez a Jákob név, ez csalót jelent. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a szomszédasszonyok észrevették, hogy Jákob, amikor játszik a testvérével, Ézsóval, ott vágja át, ahol csak tudja. Csaló volt. Érdekes az, ahogyan a neveknek jelentése volt az Ószövetségben. Ezért érdekesek a névváltoztatások, amikor egy-egy ember Istenhez tér, hogy mondjuk Jákobból lesz Izrael, tehát egy csalóból lesz egy győző ember. Tehát ezért nagyon érdekes. Jábes maga a név azt jelenti, hogy keserűség, fájdalom. Az anyja adja a nevet, de nem tudjuk, hogy miért. Valószínű, hogy azért, mert vagy nagy szülési fájdalmak közepette szülte meg ezt a gyermeket, vagy esetleg a szülés előtt ott hagyta a férje, vagy éppen meghalt a férje, vagy valami katasztrófa történt a családban, ami miatt keserűségnek kellett nevezni ezt a gyereket. Csak gondoljuk végig, mondjuk ez a gyerek elment iskolába, bemutatkozott az osztálytársainak, sziasztok gyerekek, keserűség vagyok, hahotában nevettek a gyerekek. Ki akar mellé ülni? Hát ki akart mellé ülni? Soha senki nem akart mellé ülni, mert ez ember keserűség, fájdalom. Egy ilyen emberrel nem akarok egy padba ülni. Egész életében szinte arra volt kárhoztatva, hogy akkor, amikor bemutatkozik, azt mondja, hogy jó napot, keserűség vagyok, kötünk üzletet? Hát köszönöm szépen, nem kötünk üzletet, mert én nem akarok keserű tapasztalatot szerezni. És a krónikás, minthogyha ezzel a kis humorérzékkel rendelkezni, és azt mondja, hogy álljunk meg itt egy kicsit, nézzük már ennek a keserűségnek az életét. Miről híres ez az ember, akiben bekerült? A krónikás itt, éppen ebben a fejezetben azokat az izraeli fejedelmeket sorolja fel, akik valamit tettek azért, hogy az igaz Isten hit ne halljon ki Izraelben. Én erdélyi származású vagyok, és nemrég utána néztem egy kicsit a nemzetség táblázatomnak. 2 hét alatt gyűjtöttem 14 nevet, és beleizzadtam. És amikor itt a több száz nevet elolvassuk a krónikás írásából, akkor én az összes kalapomat megemelem ezelőtt az ember előtt. Mert ő nem csak a neveket gyűjti össze, hanem utána megy, hogy ez kinek a fia volt, meg melyik házat alapította, meg mit csinált. És zárójelben jegyzem meg. Ez nem egy unalmas feladat. Főleg akkor, amikor a név mögött ismerjük az embert. És ha már ezt a zárójelet megnyitottam, hadd mondjam tovább. Isten érdekelt abban, hogy egy névsort vezessen. A Biblia alapján van egy könyv, ahol csak neveket jegyeznek fel. Ezt az életkönyvének nevezik. És szerintem, amikor Isten kinyitja ezt a könyvet, és elkezdi olvasni a neveket, akkor közben nem alszik el, hanem minden név mögött látja az embert. El tudja mondani a történetét, ismeri a születési helyét, ismeri az anyja nevét, ismeri a telefonszámát, ismeri a címét. Na ez a fantasztikus. És nekem ezt tetszik a Bibliában, hogy miközben akár egy ilyen unalmas könyvhöz eljut az ember, azt mondja, hogy ja, ezzel akarta Isten megmutatni, hogy ott a mennyben is van egyfajta ilyen feljegyzés, ami rendkívül izgalmas onnantól kezdve, hogy az a kérdés, hogy az én nevem oda kerül-e? Jábest úgy nevezik, hogy fájdalom, mert fájdalmas körülmények között szült. És nézzük meg a következő verset. Mitől különleges ez a Jábes? És Jábes az Izrael Istenét hívá segítségül mondván,
Ha engem megáldanál, és az én határomat megszélesítenéd, és a te kezed én velem lenne, és engem minden veszedelemtől megoltalmaznál, hogy bút ne lássak, és megadná Isten néki, amit kért volna. Az előző versben azt olvastuk, hogy Jábes pedig tiszteletre méltó volt a testvéreinél. Miért? Azért, mert Jábes megtanult imádkozni. Úgy imádkozott, hogy a 10. vers végén Isten csak ennyit írt oda a krónikással, hogy ezt megadta Isten neki, amit kért. Hát én szeretnék így imádkozni egyébként, hogy elmondok egy sort, elmondok egy egyszerű mondatot, és erre azt mondja az Isten, hogy tessék, megadom. Hát ez a legnagyszerűbb pályázat, amit valaha írhat 21. századi ember. Ez a legnagyszerűbb kérelem, amit benyújthat az ember a királyok királyához. Éppen ezért azt javaslom, hogy nézzük sorba ezeket a mondatokat. Mert itt valami titok van elrejtve. Nem azt akarom, hogy úgy használjuk a Jábes imáját, mint az imamalmot, hogy betesszük, aztán megcsavarjuk egyszer egy nap, hanem értelmesen kellene ezt végig gondolni. Azt mondja, ha engem megáldanál. Önmagával kezdi az imádságot. Szabad magunkért imádkozni, mondja a krónikás. Az áldás a Biblia alapján a jelen változást jelenti. Amikor én azt kérem, hogy Isten áldi meg engem, vagy azt mondom keresztényi köszöntéssel, hogy áldjon meg tégedet az Úr, ezzel azt mondom, hogy változtassa meg Isten a jellemedet. Amikor azt kérem, hogy áldjon meg engem a Jóisten, azt kérem, hogy változtassa meg a jellememet, a nevemet, mindenemet. Hát azt hiszem, hogy Jábesnél az egyértelmű volt. Azt mondja, Uram, az én nevem az, hogy keserűség, fájdalom, nem lehetne ezen változtatni? Áldjál meg engem. Ez egy fantasztikus kérés. Ez ugyanaz, amit Jákob mond a Jobbok révénél. Azt mondja, addig el nem engedlek, amíg meg nem áldasz engem. Amikor megáldja Isten, akkor azt mondja, hogy innentől kezdve Izrael a neved. Ami azt jelenti, hogy Isten győzött az életedben. Jábes azt kéri, hogy az Isten győzzön az életében, és változtassa meg a jellemét. Azt mondja, hogy a határomat megszélesítenéd. Ez nem másról szól, nyilván egy fejedelem részéről egyértelmű, mert azt mondja, hogy Uram, nem lehetne az, hogy az öcsémnek a határából te egy kicsit visszább veszel, és az enyém nagyobb lesz? Kicsit olyan nagyra vágyónak tűnik ez az imádság. De nem erről szól itt ez az ima, hanem arról, hogy az Isten adjon neki több lehetőséget, hogy az ő származása, az ő neve ne okozzon fájdalmat senkinek, hanem ő legyen áldás a környezetében, és ezzel adjon több lehetőséget találkozni emberekkel. Ezzel érdemes egyébként ilyen 21. századi fejjel végig gondolni, mi lenne, ha azt kérnénk, hogy Debrecen határait a Jóisten szélesítse meg. Ez azt jelenti, hogy több testvérvárosunk lenne, ez azt jelenti, hogy több kapcsolatunk lenne a magyar lakta területekkel, ez azt jelenteni, hogy több barátságunk, több barátunk lenne. Tehát az egész megváltoztatná egy kicsit a kapcsolatrendszerünket. Azt mondja, hogy a te kezed én velem lenne. Az Isten keze nélkül nem lehet igazán jó lépéseket tenni. Ez pontosan az a kéz, amikor az apuka megfogja a gyereknek a kezét. Valamelyik biztosító társaság használta ezt reklámként, biztos fogás, és egy apuka meg egy gyerekkéz volt ezen a reklámon. Na ez csak Istennel, ez a biztos fogás, a te kezed én velem lenne. Ez az, amikor az ember mer egy felnőttel együtt végigmenni valahol. Ez ugyanaz, mint amikor a gyerekek csúszdázni mennek a játszótérre. Kis csúszdán simán lecsúszik. A nagyobban már úgy igényli, hogy az apja oda nézzen. De amikor meglát egy igazi nagyot, és elindul fölfele, és oda ragad a gyerek a létrához, mert azt mondja, hogy apa, innen nem tudok se fel, se lemenni. Azt mondja, nem baj, fiam, mit akarsz? Azt mondja, ha velem jönnél, rendben van. És az ember felmászik, felviszi a gyereket, beteszi a két térde közé, és lecsúszik. Na, valami ilyesmit mond itt Jábes, hogy túl nagy az a cél, amit kitűztem magamnak, ezért jó lenne, ha velem lennél. Azt mondja, hogy engem minden veszedelemtől megoltalmaznál. Itt az eredetiben az hangzik, hogy engem minden kísértéstől megoltalmaznál. Isten nem visz minket kísértésbe, mert ő soha senkit nem kísértett, hanem ő vezet bennünket. De valami ilyesmit kér itt Jábes. Azt mondja, hogy Uram, én szeretném rendeltetésszerűen használni az életemet. És azt szeretném, hogyha te ott lennél velem. Gondoljuk, hogy megérdemelte Jábes ezt a választ. Azt mondja, és megadá Isten néki, amit kért volna. Hát a krónikás nem csak a történelmet mondja el, hanem elrejti ebben a több száz névben ezt a kis kapszulát, ezt a pici kis evangéliumot, és azt mondja, meg lehet tanulni imádkozni a nemzetségtáblázatok végolvasásával is. Hát én ezt kívánom önöknek, és köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.